Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az elmúlt néhány vérzivataros nap után most erősödéssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de úgy tűnik, hogy már érett egy kis korrekció a részvények esetében. Egészen pontosan a Bux Index most 1,1%-os pluszban van, de elég nagy a csapkodás a piacon. És a vezető papírok is többnyire erősödni tudnak, elsősorban az OTP-nek köszönhető az emelkedés, a bankpapírokat ugye nagyon megtépázták az elmúlt napokban, most 3,75%-os erősödéssel kezdtek, 10.500 forinton állnak. A Richter 7.300 forintba kerül, ez 0,7%-kal magasabb a tegnapi szintnél. A Magyar Telekom 0,4%-os mínuszban van, 402 forinton, míg a MOL 0,7%-kal gyengült, így 2.430 forintba kerül jelenleg.
Forint mozdult valamerre?
A forint is próbál erősödni, az elmúlt percekben volt ismét egy visszarántás az árfolyamban, azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Bank 75 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot, vagyis az egyhetes betéti tenderét 5,35%-os kamaton hirdette meg. Ezzel visszarántották a forintot a 380 alatti tartományba, most 378 forint 50 fillér körül jár, ez 0,5%-os forint erősödés jelent tegnaphoz képest. Kérdés, hogy mennyire lesz ez tartós, hiszen a régiós versenytársak, a lengyel zloty és a cseh korona ma is gyengülésben vannak, illetve a dollár is erősödik az euróval szemben, ami szintén nem túl kedvező hír a forint szempontjából, vagyis elképzelhető azért, hogy napközben még lesz egy fordulat a hangulatban.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Értékének 40%-át vesztette el a tőzsdén az OTP az elmúlt napokban, a háború kitörése után. Tegnap 9500 alá is esett az árfolyam. A telefonnál itt van Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő. Jó reggelt! Kik adják az OTP-t?
Jó reggelt a hallgatóknak! Alapvetően azok a külföldi intézményi befektetők, amelyeknek a portfóliójukban a magyar mellett más kelet-európai papírok is szerepelnek, és alapvetően, hiszen a legnagyobb a súlyuk az orosz részvényeknek volt, orosz részvények. Ezeket nem tudják eladni, ugyanakkor ezekből az alapokból a befektetők kivonnak pénzeket, és mivel orosz papírokat Londonban már péntek óta nem lehet eladni, a moszkvai tőzsde zárva van, ráadásul ha ott adják el, kérdés, hogy a pénzt hogy tudják kivonni, ezért azt adnak el, aminek van likvid piaca, ami eladható, ez pedig az OTP, ezért látható, hogy február elején a napi átlag OTP forgalom 10 milliárd forint volt, majd az orosz támadás másnapján ez megindult 30 milliárdra, tegnap pedig már 60 milliárd volt a napi OTP forgalom. Ez darabszámban még sokkal több, hiszen majd, hogy nem fele áron adják el az OTP részvényeket. És ez hozzájárult a forint gyengüléséhez is, mert magyar tőzsdén értelemszerűen forintban kereskednek, forintért lehet eladni az OTP-t. A megkapott forintot a külföldi részvénytulajdonosok azonnal átváltják euróra, és ez is nyomta a forint kurzusát.
Gyors jelentést ad holnap az OTP, eddig rekordra számítottak az elemzők, most mekkora lehet a tartalékolási szint?
A rekord valóban bizonyos lesz, ha a tartalékot nem számítjuk. Az elemzői konszenzus az utolsó negyedévre 125 milliárd, a tavalyi utolsó negyedév 71 milliárdos adózott eredményt hozott, ebből is látszik a nagyon nagy arányú változás, és az éves eredmény az elemzők szerint meghaladhatja az 504 milliárd forintot, ami abszolút rekord. Ugyanakkor lehet, hogy helyesebb a múlt idő használata, mert az elemzői konszenzus azzal számol, hogy 23 milliárdos céltartalékot képez az OTP, úgy jön ki a 125 milliárdos eredmény, tavaly decemberben még több mint 50 milliárdot képzett. Most viszont az bizonyos, hogy a OTP óvatosságát ismerve ennél sokkal nagyobb lesz a tartalék. Még én azt sem tartom kizártnak, hogy szinte a teljes negyedik negyedévi eredményt tartalékba helyezik. Láttunk már ilyet. a 2008-as válság idején is, az utolsó negyed évben a negyedéves eredménynél többet tartalékolt a Csányi Sándor vezette bank. Ez nyilván az osztalékra is kihat, de azt is érdemes megnézni, hogy összesen mekkora a kitettsége az OTP-nek. Az OTP saját tőkéje most részvényenként nagyjából 10 000 forint, és ebből a saját tőkéből, ebből a 2800 milliárd forintnyi saját tőkéből 1 milliárd eurónyi, tehát durván 360-370 milliárd forintnyi az az összeg, amely az orosz és ukrán bankjában van befektetve. Tehát ez a maximális kitettsége, illetve azt lehet látni, hogyha ezt teljes egészében elveszítené, akkor is a saját tőkéje még majdnem 9000 forint lenne részvényenként. Ráadásul ő a saját tőkéjéhez képest az európai bankok átlagánál lényegesen nagyobb saját tőkearányos eredményt produkál, a orosz és ukrán bankot leszámítva is. Úgyhogy nagyjából az alja, ez a 8-9000 forint az elméleti alja, de hát ezt majdnem láttuk is tegnap, ma már van egy kis erősödés.
Ha rend lesz, visszaáll a béke Ukrajnában, visszamegy az OTP az eredeti értékére?
A politikai jóslásokban nem bocsátkoznék, hogy ennek mennyi az esélye, és mi lesz az, ami visszaáll. A béke azt jelenti, hogy nem lőnek, vagy pedig azt jelenti, hogy a február előtti állapotok állnak vissza, amit nem gondolnék, de ha nem lőnek, az már mindenképpen, és a szankciók is talán valamit konszolidálódnak, bár szerintem azzal tartósan együtt kell élnünk, akkor az OTP ára nyilván meredeken kilő fölfelé, de én azt azért nem gondolom, hogy viszonylag rövid távon újra eléri a január végi, február elejé szintet. A kockázatkerülés tartós lesz a világban, és az OTP eddigi portfóliója, amelynek az volt a szexepélje, hogy Európa keleti felén nagyobbak a banki marzsok, nagyobb nyereséget lehet elérni, és ő láthatóan ezekben az országokban olcsón vett, és jól tudta beintegrálni a saját hálózatában ezeket a bankokat. Ami eddig előny volt, az ezután már lehet, hogy inkább hátrány lesz. Ez a banki portfólió túl közel van a hosszú távon is kockázatosnak tűnő kelet-európai térséghez.
Még egy hír, marad a Waberers név. Mi történt? Ez sokáig egy vitás kérdés volt.
Igen, hiszen Waberer György a alapító nevét viseli a cég, és amikor a alapító tőzsdei bevezetés előtt kiszállt a cégből, akkor kötöttek ugyan egy megállapodást, de ezt Waberer György 2019-ben felmondta az akkori főtulajdonos Mid-Európa Partners-szel, ami egyébként egy részben orosz pénzeket is kezelő alap volt. Azóta viszont, és 3 éves határidővel mondta föl, tehát 2022 március végéig lehetett volna ezt a nevet használni, azóta viszont sok minden történt. A Mid-Európa kiszállt, a Jelinek Dániel és többek között Waberer György is visszaszálltak a Waberer tulajdonosai közé, Waberer György vezetésben is szerepet vállalt, úgyhogy várható volt, hogy a névhasználati vita megoldódik. Ez most meg is történt, bejelentették, hogy 99 évig továbbra is használhatja a Waberer elnevezést a cég, független attól, hogy Waberer György részvényes vagy nem részvényes, ez már az övé, úgyhogy ez a probléma megoldódott. Ráadásul haba tortán, hogy tegnap még egy román adóhatóság elleni pere is levárult, viszonylag kedvező döntéssel, ha nem is a teljes igényét, de 3 millió lejt, több mint 600 ezer eurót megítélt jogerősen a román bíróság a Waberernek. Erre az összegre ő korábban már tartalékot képzett, úgyhogy az idei eredményben ez szinte ajándéknak számít.
Mennyit számít egy ilyen cégnél a név? Azon kívül, hogy azon nyilván lehet spórolni, hogy nem kell átfesteni a flottát, de ez gondolom nem egy nagy tétel.
Az nem egy nagy tétel, viszont az, hogy a piacon az Európa 10 legnagyobb fuvarozójának egyiken nevet változtat, úgyhogy kvázi kényszerből, holott a Waberer nevet az elmúlt évtizedben már megismerték, az egy kellemetlen dolog lenne, piaci pozíciót nyilván nem erősítene. Így, hogy maradt a Waberer név, Waberer György ott van az általa alapított cég közelében, ez mindenkit megnyugtat, de igazából ez nem okozott meglepetést, tehát erre a tulajdonosi átrendeződés óta, elmúlt másfél év óta mindenki számított. Az, hogy a Waberer most 1750-ig visszaesett a 2003-as szintről, ez nyilván a geopolitikai bonyodalmak és háború következménye. Ő, ha nem is sokat, de szállított Ukrajna felé is. bár inkább a Dél-Nyugat-Európa felé.
Köszönöm szépen, Korányi Géta Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az északi áramlat 2 gázvezetéket építő vállalat lehetséges csődjéről. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Fizetésképtelenség bejelentését fontolgatja nemzetközi források szerint az Oroszországból Németországba vezető északi áramlat 2 gázvezetéket építő svájci székhelyű vállalat. A portfólió elemzője azt mondta, ha ez valóban megtörténik a nyugati szankciók hatására, akkor ellehetetlenül ez a beruházás. A nyugati országokban pedig szükség lehet az energiapolitikai kérdések, az energiamix átgondolására. Sipos Ildikó kérdezte Weinhard Attilát.
Gyakorlatilag ez a beruházás ez ellehetetlenült a nyugati szankcióknak a hatására, és az ebből fakadó teljesen várt lépés, hogy csődöt jelent a Nord Stream 2 AG, ez egy svájci hátterű cég, amelynek a felét az orosz Gazprom birtokolja, a másik felén pedig néhány nagy nyugat-európai olaj- és gázvállalat osztozott. A szankcióknak a hatására gyakorlatilag ennek a vezetéknek az üzembe helyezése, márható működőképessége az gyakorlatilag esélytelenné vált, legalábbis a jelen tudásunk szerint következő hónapokban biztosan. Ez a vezeték egyébként a leghamarabb csak az őszi hónapoktól lépett volna működésbe, így tehát egy várható jövőbeli gázszállítási volumen esik ki most a piacról, nem egy jelenlegi szállítási volumen. Ez természetesen befolyásolja a várakozásokon keresztül a jelenlegi és a határidős gázárakat, de fontos hangsúlyozni, hogy ugye itt most nem egy azonnali akut problémáról van szó, inkább egy középtávú ellátásbiztonsági kérdésről.
Mekkora ez az ellátásbiztonsági kérdés, tehát mennyire támaszkodott Európa az északi áramlat kettőre?
A forgatókönyvekben abszolút ez benne szerepelt, hogy a német energetikai politikának az átalakítása, azaz az összes megmaradt atomerőműnek, itt 3 darabról beszélünk, teljesnek a leállítása, illetve a szenes alapú erőműveknek a 2030-ig való kivezetéssel párhuzamosan, illetve a megújuló energiás kapacitásoknak a jelentős növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb szükség van ugye a rugalmas termelési képességű gázerőművekre, és ezeknek a táplálásához lett volna fontos az északi áramlat 2, tehát ezt az energetikai mixet kell most németeknek, illetve egyéb szereplőknek, egyéb országoknak is átgondolni. Erre gyakorlatilag az elmúlt napok során záporoztak is már a különböző kijelentések, tabuk dőlnek meg, például Németországban azzal, hogy a kancellár, illetve a gazdasági miniszter azt lebegteti, hogy esetleg mégsem állítják le 2022 végén a megmaradt 3 atomerőműnek a működését, hanem esetleg megfontolják a további üzemeltetést. Ennek egyébként jelen tudásunk szerint meglehetősen csekély az esélye, hogy ez be is következne. Ez lehet, hogy inkább csak egy kommunikációs mozgástérbővítést szolgál. Minden esetre az sokkal reálisabb, hogy a szenes alapú kivezetési üteme az nem lesz olyan ambiciózus, inkább elhúzzák, illetve ezzel párhuzamosan drasztikusan felpörgetik a naperőműves és a tengeri, illetve szárazföldi szélerőmű kapacitásoknak a kiépítését, hiszen ha az északi áramlat 2 nem fog tudni működésbe lépni, akkor egyszerűen a meglévő energia és a várható energiaigény más energiatermelési módozatokból kell előállítani. Az északi áramlat 2 az szeptemberre elkészült. Az oroszok a téli hónapokban gázzal is feltöltötték. 11 milliárd dollár körüli volt a megépítési költsége. Ami hiányzik a működtetéséhez, az egyrészt a német energiahatóságnak az engedélye, másrészt ha az meg lenne, akkor ezt követően még az Európai Bizottságnak kellene az áldását adni erre a beruházásra. De mivel az Egyesült Államok szankciója az kristálytisztán célkeresztbe vette ennek a vezetéknek a működésbe lépését, próbálja ellehetetleníteni, így jelenleg gyakorlatilag nincs esélye, hogy ez a vezetékpár valóban el is tudjon kezdeni gázszállítani.
Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarországon a rugalmas munkavégzés irányába tart a munkaerőpiac, derült ki a Randstad munkaerő közvetítő felméréséből. A munkavállalók kétharmada is azt választja, hogy megosztva otthonról és az irodából végezhesse munkáját, mondta a Randstad ügyvezetője. Sipos Ildikó kérdezte Baja Sándor.
A magyar munkavállalók 40%-a tudta részben vagy egészben a pandémia ideje alatt a munkáját otthonról végezni. Utána megint megkérdeztük a munkavállalókat, és mondta azt 10%, akik úgy tudtak dolgozni, hogy ők mindenáron vissza szeretnének térni az irodába. Nyilván ők, akiknek pici a lakásuk, pici a gyerekük, a szomszéd lakást újít fel. 25%, azaz minden negyedik mondta azt, hogy ők egyáltalán nem szeretnének visszatérni az irodába, és hát az egészséges kétharmad mondta azt, hogy ők pedig hibridet szeretnének. És akkor megkérdeztük a cégeket, hogy na most itt a pandémia vége felé, vagy most már ugye átálltunk, hogy szinte megszoktuk ezt a nyavajás vírust, hogy akkor hogyan dolgoznak most már a cégek, és közel 400 cég válaszolt nekünk, és el tudom mondani azt, hogy 1% volt az, aki azt mondja, hogy nem kell az irodában egyáltalán bejárni, 1% mondja azt, hogy mindenképpen kell bejárni, ez praktikusan a 400-ból 4 mondta azt, és hát az összes többen közt esik, azt kell tudni, hogy azért a jelentős része kétharmada az, vagy a legtipikusabb az, hogy 2 napot lehet otthon a munkavállaló, és 3 napot be kell járni, egy kicsivel kevesebb az, aki 3 napot enged otthon, és 2-t pedig nyitón, és van különben érdekes, körülbelül minden 7., 8. azt mondja, hogy mindenki úgy végzi a munkáját, ahogy akarja, akkor jön be, amikor akar.
A felmérésük arra is kiterjedt, hogy hogy látják a vállalatok, milyen kihívásokkal néznek szembe, amióta hibrid munkavégzésre vagy távmunkára váltottak. Mit neveztek meg a legnagyobb problémának?
Azt gondolom, hogy ez nyilván a kutatáson kívül is gondolhattuk volna, de itt most aztán megerősítésre került, hogy nyilván az új munkavállalóknak az integrálása az a legnagyobb kihívás, hiszen nagyon nehéz átadni a vállalati kultúrát, a networköt, a munkának a átadása az a legnagyobb, de utána pedig a következő nyilván az otthon levő csapatok közötti kommunikáció, munka nagyon nehéz, és hát nem utolsó sorban, ami nagyon-nagyon nehéz, hogy az otthon lévő, illetve az irodában, illetve a munkahelyen dolgozóknak a koordinálása. Ezt nagyon egyszerű belátni, hogy mekkora feszültséget jelent az például egy termelő vállalatnál, hogy természetesen a gyártásnak lent kell a üzemcsarnokba dolgoznia, vagy pedig a közvetlen termelés irányítóknak be kell jönnie, és akkor nem tudom, a könyvelés, vagy pedig a controlling osztály, az pedig otthonról tudja végezni a munkát, ami nyilván súródásokhoz vezet, meg hát nehéz ugye ezt koordinálni.
A munkaerőfelvétel kapcsán milyen akadályokat jelöltek meg a válaszadók?
Ez nagyon érdekes, az első, amit mindenki említ, hogy a túlzott fizetési elvárások, ugye itt az inflációról, meg a jelenlegi gazdaság helyzetről, ugye a munkaerő hiányról, ugye mondhatunk egy-két szót, ez az egyik. A másik, ugye, ami nagyon fontos az, hogy vannak olyan készségek, tapasztalat, ami nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. És hát vannak olyanok, amit azt gondolom, hogy a cégek próbálnak túlendülni, mert a tudás, szaktudást próbálják maguk átadni, de vannak olyan dolgok, amit nagyon nehéz megtanulni, például a rugalmasságot, azt a vezetői képességeket, a csapatmunkát. Itt azt gondolom, hogy itt nagyon nagy felelőssége van az iskoláknak, az iskola rendszernek, hogy milyen embereket képezzünk ki és engedünk ki a munkavilágába.
Baja Sándort, a Randstad ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Tart a helyreállás a tőzsdén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Továbbra is jó hangulat a budapesti értéktőzsdén, úgy tűnik, hogy a mai nap talán korrekcióval telhet az utóbbi időszak jelentős visszaesése után. A Bux Index 2,3%-os pluszban van most éppen, és a vezető papírok mindegyike erősödni tud már. Itt is kiemelkedik az OTP 5,5%-os pluszban 10.680 forinton áll. A Richter 1,7%-kal 7.370 forintra erősödött. A Magyar Telekom 1,4%-os pluszban volt 409 forinton az imént, a MOL pedig 2456 forintba kerül, ami 0,3%-kal magasabb a tegnapi szintnél.
A forint erősödik?
A forint is tartja erősödését a kamatemelést követően, 378 forint 60 fillér körül járunk, azért ez nem annyira jelentős erősödés, nagyjából 0,5%-kal marad el a tegnap esti szinttől. Az elmúlt időszakban még így is azért jócskán gyengült a forint, és továbbra is a 380-as lélektani szint környékén van. A dollárral szemben 341 forint 20 fillérnél, az angol fonttal szemben pedig 457 forint 25 fillérnél járunk most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu